Ma o pogan shaguya e la beshir sarat nek da seni o horma di sazon do. O keresin shektaria to romo i di rodolundon. O horma di sazon che za pieno ze chad marnen rai tu sa pettala. O keresin shektaria beshir al par hujono shamen o pogan shak salami mega ryshe besha. Tudat nosodor to pogány körökben az a kihívás, melyet az egyház jelentett. A pogányság védő is beismerték, hogy a keresztényeknek számos kérdésben igazuk van a pogányság bírálásában. Ekkor már megszűnt a sztoicizmus iskolája, amely a pogány vallásosság fő támasza volt. Az iskolára már nem is volt szükség, a kereszténység magáévá tette a tanításból mindazt, ami jó volt. Az egész késő ókor legnagyobb filozófusa Plotinus, ő egybe akarta olvasztani az első nagy filozófusok rendszerét. Tanára Szakasz olyan keresztény volt, akit filozófiai tanulmányai vezettek vissza a pogányságba. Tanítványa Porfirios, a kereszténység ellenfele és bírálója. Porfirios elutasítja a keresztények jogigényét a filozófiára. Ezt az éles látással megáldott filozófus szinte féltette a kereszténységtől, hogy a keresztények filozófiát megismerjék. Ő maga a politeizmus elszánt védelmezője. Porfirios a tudomány ember akart lenni. Tudományos fegyvártárát teljes egészében a kereszténység cáfolására vetette be. A keresztények ellen című főművében és a világkrónikájában Porfirios belátta, hogy milyen veszélyt rejt magába a keresztény apologéták elgondolása, hogy a görög filozófia előkészület a keresztény vallásra. Viszájára fordította a tételt. A kereszténység csak előkészület lehet a pogány műveltségre. A keresztény tanítás nem lehet tökéletes a görög filozófia nélkül. Tanító célzattal írta meg mestere Plotinus és Pitagorász életét. A két filozófus életrajzával eszményt akart állítani, hogy a pogány kortársak ellenállók legyenek a keresztény eszmékkel szemben. Amit eddig mondtam, az kapcsolatban van a római császárok valláspolitikájával. A harmadik századi keresztény üldözések kiterjesedtek a birodalom egész területére. A császárok kétségbeesett erőfeszítéssel akarták a birodalom egységét megőrizni. A harmadik század jellegzetessége a vallási kérdések iránt megnőtt érdeklődés. Az újabb vallási áramlatok gyorsan hódítottak a hadseregben is. 218-ban trónra lépett Elagabalus Szíriából hozta magával a napisten kultuszát. Rómában a napisten főpapjaként öltözködött, hamar meggyilkolták. Meggyilkolása jel volt, hogy mi lehet a sorsa a keletről érkezett vallási áramlatnak, melyet nem a római szokások mellett kívánnak meghonosítani. A kereszténységet a keleti vallások legmakacsabbja közé sorolták. A katonacsászárok a hadseregre támasztottak. A hadseregben azonban mind több barbár katona szolgált. Ők magukkal hozták vallásukat is a hadseregben. A hadsereg terjesztette azokat a vallási kultuszokat, amelyeket a császárok el akartak nyomni. A római birodalom hadseregében a harmadik század elején körülbelül 300 ezer katona szolgált. A római állampolgárok 212-ig az örökösödési adón kívül más adót nem fizettek. a hatalmasává álló hadserege csak az adótárhák növelésével lehetetlen tartani, így szükségessé vált a földadó bevezetése. Ezen adózás eredményeként a kisparasztok tömegesen hagyták ott földjeiket. A föld nélküli és munka nélküli tömeg a városokba özönlött. A háború rendkívüli kiadásait a katonák zsoldját biztosítani kellett. A császárok a kincstár kiürült, eltoboztatták a gazdag szenátorok vagyonát. A harmadik században, aki nem volt rabszolga, az római állampolgárnak számított. Tehát nem volt már értelme Itáliáról és a provinciákról beszélni, mert mindenki rómainak számított. A kereszténységnek kedvező Alexander Severus császár utoda Maximinus Thrax lett. Császárként más gondja nem volt, mint katonai zsoldját biztosítani. Az adó kevésnek bizonyult, ezért megbizottait szétküldte a birodalomban, akik összeszedták mindent, ami nemes fémben és drága kőben összeszedhető volt, a templomokból, a gazdag családok vagyonából. Ugyanakkor gyűlölt mindent, ami keleti eredetű volt. A keresztényeket is ezért küldözte. Philippus a Rapsz, 244-49-ig uralkodott, ismét türelmes volt a keresztények iránt. Azt suttogták róla, hogy maga is keresztény, de magánéletében ennek semmi jele nem volt, hogy keresztény lett volna. Fényesen ünnepelték meg Róma fennállásának 1000 éves évfordulóját 247-ben. A következő esztendőben 248-ban a gótok betörtek a birodalomba, és mindenfelé lázadások törtek ki. Az ünnepi mámor elpárolgott gyorsan, helyette ismét fellángolt a keresztény ellenesség. Alexandriában a keresztények távol maradtak Róma 1000 éves ünnepétől, 1249-ben keresztény ellenes vérfürdőt rendeztek a városba. Philippus a Rapsz után Trajanus Decius a császár. Őt nyugtalanított, hogy a dáciai csapatok már nem Róma ősi isteneinek hódolnak. A császár attól félt, hogy a vallási különbség feszültségé válhat a hadseregen belül, ami veszélybe sodorja az egész birodalmat. A kereszténység megtagadta a kötelező tiszteletet az istenek iránt. Décius a kereszténységgel szemben a római istenekben keresett támaszt. Elrendelte, hogy mindenki térjen vissza a Róma isteneihez. Mindenki a császár megbízott előtt volt köteles bemutatni az áldozatot, az áldozat bemutatásról igazolványt kaptak. Ilyen igazolványok százával maradtak meg Egyiptom homokjában. Az üldözés nem hozta meg a kívánt eredményt, mindössze arra vetett fény, hogy milyen tömegeket képeznek a keresztények a birodalom összlakosságán belül. Az üldözés súlyosan érintette a keresztényeket. A vagyonosok közül meglehetősen sokan hittagadók, bukottak lettek. Az üldözés után megoszlottak a vélemények, hogy milyen feltétel mellett lehet a bukottakat visszavenni az egyházba, vagy egyáltalán kik számítanak bukottaknak. Csak azok, akik bemutatták az előírt áldozatot, vagy azok is, akik megbeszélgetéssel igazoláshoz jutottak. A gótok, germánok, perzsák állandó veszélyt jelentettek a határon. Valerianus ismét elrendezte a keresztények üldözését 257-ben. A császár megtiltotta a gyülekezésüket, elkobozta a keresztények vagyonát, számítva a püspököket és papokat. 260-ban Valerianus a perzsák fogságába került. Igdalienus egyadur alkodó lett, beavatotta magát a keleti misztériumokba. A keresztények iránt türelmet tanúsított, és kárpótlást fizetett a keresztényeknek a javakért, amelyeket Valerianus idején elkoboztak. Visszaadta épületeiket és temetőiket. A harmadik század végén és a negyedik század elején még egy kétségbeesett kísérlet történt arra, hogy Róma isteneinek tiszteletét helyreállítsák. A légió 284-ben Diocletianus kiáltották ki császárnak. A felszabadított rabszolga gyerekek tehetséges uralkodó lett. Volt helytartó konzul, végül a világbirodalom császára. Politikáját a birodalom megszilárdításának szempontja határozta meg. Általában visszavonultan élt Nikomédiába. Csak a nagy állami ünnepeken jelent meg a nyilvánosság előtt. Ha szín elé járult valaki, annak imádással kellett megadni a köteles hódolatot a császár személyében megtestesülő isteni hatalomnak. 285-ben kinevezte régi barátját Maximianus nyugat császárává, majd pedig Cézárként vette maga mellé Galerius, hogy a keleti rész kormányzásába segítsen. Maximianus mellé is Cézárt állított Constantius személyébe. Mikor meghalt Constantius, a légió Constantius fiát, Constantinus kiáltották ki császárnak. Diocletianus visszavonult 307-ben Splitben lévő palotájába. Egyetlen római császár sem hozott annyi rendeletet, mint Diocletianus. Eltörölte a földadót, rendezte a császári hivatalnak a hierarchiáját, rendezte a pénzügyeket. A keresztényeket eleinte még udvarában is megtűrte. Társcsászár Galerius már akkor szigorú intézkedéseket hozott a keresztények ellen. Az új platonikus filozófus Hierakles állandóan a keresztények üldözésére ösztönözte Galerius. Galerius meg szorgalmazta az ügyet Diocletianusnál. A keresztény üldözés megindítására egy ünnepélyes cselekmény alkalmával került sor. Ekkor keresztre feszítettek néhányat a császár környezetében jelenlévő keresztények közül. A nikomédiai császári palotával szembeni keresztény katedrális lerombolták 303. február 23-án. A következő napon pedig közzétették a császár rendeletét, hogy minden keresztény templomot le kell rombolni, be kell szolgáltatni a templomi edényeket, azokat el kell árvárazni. Össze kell szedni minden liturgikus könyvet és Bibliát. A keresztényeknek semmilyen összejövetelt nem szabad tartani. Pár hónap múlva újabb rendelet írta elő a klérus tagjainak letartóztatását. A börtönök zsupolva voltak, több pogonynak már nem volt hely, nem tudták volna őket befogadni. Ezért 303 őszén a császár amnestiát hirdetett azzal a feltétellel, hogy akik az állam isteneinek bemutatják az előírt áldozatot, azokat szabadon engedik. Az amnestiának nem lett sok eredménye, mert a következő évben, 304-ben már halálbüntetés tárha alatt kötelezték minden polgárt, hogy áldozatot mutasson be Róma isteneinek. Mindkét rendelet a birodalom keleti tartományaira korlátozódott. Constantius megelégedett nyugaton néhány keresztény templom lerombolásával, de nem végeztetett ki senkit, látszatra ezzel eleget tett az üldözési rendeletnek. Constantinus, Constantius fia udvarában megtörte a keresztényeket. keresztény befolyásról árulkodik Konstantinus testvérének a neve Anasztázia. Konstantinus értelmetlennek és fölöslegesnek tartotta a vérontást. Ennek köszönhető, hogy a nyugati provinciákban béke és nyugalom volt. 312-ben az egyeduralomért vívott harcban hívta segítségül a keresztények istenét, győzött, és azután már kifejezetten kedvezett a keresztény vallásnak. Keleten más volt a helyzet. Itt a keresztények többen voltak, mint nyugaton. Diokleciánus sem volt híve a vérontásnak, azt sem mondható, hogy a hatalom megszállotta lett volna, hiszen már 304-ben visszavonult a hatalomból, és lemondása után Maximinus Daia a keresztények elleni harcra tüzelték Galériuszt, aki egyébként is a keresztények fanatikus ellensége volt. 311. április 30-án halálos ágyán Galériusz ediktumot adott ki, amelyben mint kísérletet magyarázza az üldözési rendeletet, hogy a keresztényeket visszatérítse atyáik hitére. Ez a kísérlet azonban eredménytelen maradt, már sokan kitartottak esztelenségükben, mint írja. Galériusz beismerte a kudarcot. Halálos ágyán kiadott ediktumban türelmet hirdetett, visszaadta a keresztények gyülekezési szabadságát, és kérte, hogy imádkozzanak felgyógyulásáért és az állam megvédésért. Galériusz meghalt, de halála még nem jelentette az üldözések megszűnését. 312-ben Maximianus Daia folytatni akarta a keresztény üldözést. Tárváit nem tudta megvalósítani, mert háborúba keveredett Licinius-szal. Az űrzavarból két ember került ki győztesen, Licinius és Konstantinus. Ők egyességet kötöttek Milánóban, hogy egységes valláspolitikát folytatnak az egész birodalom területén.